Jó estét kívánok mindenkinek! Mózes második könyvének 4. fejezetét olvassuk. Pontosabban ezt már elolvastuk a múltkor, de most még egy kicsit bele fogunk ismételni. Nagyon helyes. És elolvassuk utána rögtön az 5. fejezetet, és ezzel befejezzük az első szakaszt. Ugye, ahogy csak felfrissítsük, hogy hol is tartottunk a múltkort, ugye Isten megjelenik Mózesnek a csipkebokorban, égő csipkebokorban, és szólítja, és Mózes megkéri, hogy most, hogy eljött az ideje, a zsidók megkapják a megváltást, most arra kéri, hogy legyen ő a küldött, a megváltó. Mózes szabadkozik, ő nem akarja elvállalni, mindenféle kifogást mond, hogy ő dadolk, hogy ő nem képes erre, Isten pedig végül is meggyőzi, és mutat neki 3 csodát. Emlékeztek, mi volt a 3 csoda? Hogy beteszi a kezét, eldobja a botot, és akkor az kígyóvá válik, amikor megfogja, akkor újból bot lesz, berakja a kezét a ruhájába, és amikor kiveszi, akkor leprás, ha visszateszi, akkor újból megszűnik a lepra, és a 3. pedig, hogy vizet önt a földre, és abból vér lesz. És el is magyaráztuk, hogy ez a 3 dolog hogyan szimbolizálja azokat az akadályokat és azoknak az akadályoknak a megcáfolását, amivel kapcsolatban Mózesnek aggályai voltak. Ez a zsidó nép felkészültsége, az egyiptomi népnek az akaratossága és a fáraónak a kegyetlen gonoszsága. És a kígyók képviselte, vagy szimbolizálta a fáraót, a kéz, amelyik leprás lett, az képviselteli a zsidó népet, hogyha visszakerül közel Istenhez, akkor megszűnik a lepra, és a víz, ami vérré válik, az pedig az egyiptomi nép, amitől nem kell félni. Most ugye aztán folytatódik, és itt úgy folytatódik a fejezet végén, hogy Mózes ugye elindul Egyiptomba, és ezt nem tudtuk teljesen megbeszélni, csak arról beszéltünk, hogy miért Szamárra ment. Úgyhogy ezt fogjuk még egyszer olvasni, és aztán az 5. fejezetet is rögtön olvassuk. Peti, olvasol, mert az állandó olvasónk az.
Elejétől?
Na, hogy is ment Mózes, és visszatért, akkor te a 43-as oldal.
És ment Mózes, és visszatért apósához, Jeterhez, és szólt hozzá. Hadd menjek, kérlek, hadd térjek vissza testvéreimhez, akik Egyiptomban vannak. Hadd lássam, élnek-e még. És szólt Jitró Mózeshez. Menj békével. És szólt az örökkévaló Mózeshez Midjánban. Menj, tér vissza Egyiptomba, mert meghaltak azok az emberek mind, akik életedre törtek. És vette Mózes feleségét és fiait, és Szamár hátra ültette őket, és visszatért Egyiptom országába, és kezébe vette Mózes Istennek botját. És szólt az örökkévaló Mózeshez. Amidőn még, hogy visszatér Egyiptomba, nézd meg, hogy végrehajtsad fáraó előtt mindam a csodákat, amelyeket kezedbe tettem, de én megkeményítettem az ő szívét, és nem fogja elbocsájtani a népet. És akkor mondd meg fáraónak, így szólt az örökkévaló. Izrael az én elsőszülött fiam, és én megmondtam neked, bocsáss szabadon fiamat, hogy szolgáljon engem, te pedig vonakodtál szabadon bocsájtani őt, ezért íme én megölöm a te elsőszülött fiadat. Ezután történt útközben, a szállóhelyen, Istennek küldötte, elérte őt, és meg akarta ölni. De Cipóra éles kovakövet vett elő, és körülmetélte fiát, és megérintve őt lábainál szólott, véren szerzett jegyesem, vagy nékem. És midőn megszűnt a veszély, mondta, a körülmetélés vérén szerzett jegyesem ő nekem. És szólt az örökkévaló Áronhoz, menj Mózes elébe a sivatagba, és Áron ment, és találkozott vele Isten hegyénél, és megcsókolta. És Mózes közölte Áronnal az örökkévalónak minden szavát, amelyel őt küldte, és a jeleket, mind amelyek felől parancsot adott neki. És mentek Mózes és Áron, és összegyűjtötték Izrael gyermekeinek összes véneit. És előadta Áron mindazokat a szavakat, amelyeket az örökkévaló Mózesnek mondott, és elvégezte mind a csodajeleket a nép szeme előtt. És a nép hitt, és midőn hallották, hogy az örökkévaló megemlékezett Izrael fiairól, és látta az ő szenvedésüket, meghajoltak, és a földre borultak.
Jó, hogy is utolkodatos helyzetkel.
Ezek után Mózes és Áron elment, és így szóltak fáraóhoz. Így szól az örökkévaló, Izrael Istene, bocsásd el az én népemet, hogy ünnepet üljenek nekem a sivatagban. És szólott a fáraó, ki az örökkévaló, hogy én hallhassak hangjára, hogy elbocsássam Izraelt, nem ismerem az örökkévalót, és Izraelt sem bocsátom el. És szóltak, a héberek istene megjelent nekünk, hadd menjünk 3 napi útra a sivatagba, hogy áldozzunk az örökkévalónak, a mi istenünknek, nehogy dögvésszel vagy karddal támadjon meg bennünket. És mondta nekik Egyiptom királya, Mózes és Áron, miért riasztjátok el a népet a munkájától? Menjetek a magatok dolga után. És szólott fáraó, íme a föld népe most nagy számú, és ti elzavarjátok őket munkájuktól. És parancsot adott fáraó azon a napon a nép robot tisztjeinek és felügyelőinek mondván, ne adjatok többé szalmát a népnek a téglavetéshez, mint tegnap és tegnap előtt, hanem ők maguk menjenek és gyűjtsék össze tallózva maguknak a szalmát. De a téglák számát, amit elkészítettek tegnap és tegnap előtt, rójátok rájuk, ne vonjatok le belőle, mert renyhék ők, azért kiáltoznak mondván, menjünk áldozzunk Istennek. Legyen nehezebb a munka az embereken, és azzal foglalkozzanak, és ne forduljanak hazug beszédek felé. És kimentek a nép robot tisztjei és felügyelői, és szóltak a néphez mondván, így szól fáraó, nem adok nektek többé szalmát. Ti magatok menjetek és szerezzetek magatoknak szalmát, onnan, ahol találtok, mert nem lesz levonva a ti munkavégzésetekből semmi. És elszél lett a nép Egyiptom egész országában, hogy szedjenek töreket szalmának, a robotmesterek pedig sürgettesték őket, mondván, végezzétek el munkátokat, a minden napra kiszabott részt a maga napján épp úgy, mint mikor megvolt a szalma. És megbüntették Izrael fiainak felügyelőit, akiket fáraó robottisztjei föléjük helyeztek, mondván, mert nem végeztétek el kiszabott részeteket a téglavetésben, mint tegnap előtt és harmadnap. Miért nem végeztétek el kiszabott részeteket a téglavetésben, mint tegnap előtt és harmadnap sem ma. Erre elmentek Izrael fiainak felügyelői, és felkiáltottak fáraóhoz. Miért bánsz így szolgáiddal? Szalmát nem adnak a szolgáidnak, és azt mondják, készítsetek téglákat, és íme a te szolgáid verést szenvednek, de a bűn a te népedé. És szólt fáraó, renyhék vagytok, renyhék, azért mondjátok, hadd menjünk és áldozzunk az örökkévalónak. És most menjetek, dolgozzatok, szalmát nem kaptok, és a téglák számát szolgáltassátok be. És Izrael fiainak felügyelői látták, hogy azok rossz helyzetbe kerültek, midőn mondták nekik, ne csökkentsétek tégláitok napi számát, és találkoztak Mózessel és Áronnal, akik velük szemben állottak, midőn kiléptek fáraótól. És szólottak hozzájuk, tekintsen rátok az örökkévaló, és legyen bíró, amiért utáltá tettétek a mi páránkat, és fáraó előtt, és szolgálj előtt, kardot adván kezükbe, hogy legyilkoljanak minket. És visszatért Mózes az örökkévaló színe elé, és szólt, Uram, miért tettél rosszat ezzel a néppel, minek is küldöttél engem? Mert amióta elmentem fáraóhoz, hogy beszéljek nevedben, még rosszabbul bánt ezzel a néppel, és te nem mentetted meg a te népedet.
Köszönjük szépen, ugye a maga a sztori az nagyjából világos, ugye Mózes teljesíti az örökkévaló kérését, még itt az út elején van egy furcsa epizód, amit mindjárt elemezni is fogunk, és amikor aztán elmegy a fáraóhoz, akkor a fáraó nemhogy nem mondja azt, hogy na jó, akkor menjetek, hanem azt mondja, hogy hát úgy látszik, hogy unatkoztok, nincs mit csinálni, ezért gondolkoztok mindenféle ilyen, hogy akkor megyünk bulizni 3 napot, a sivatagban, úgyhogy inkább csak dolgozzatok többen. És akkor ez egy nagyon nagy kudarc Mózesnek, hogy nem, hogy nehezen ment meggyőzni a zsidókat a megváltásról, és akkor ahelyett, hogy a megváltás eljönne, még sokkal rosszabb válik a sorsuk. Igen.
Az örökkévaló mondja Mózesnek, hogy meg fogja ölni Egyiptom első szülöttjeit.
Igen.
Akkor Mózes honnan tudta, hogy milyen csapás van, hogy itt, hogy milyen csapás fog jönni, vagy tudta, hogy milyen csapás lesz? Mert gyakorlatilag az örökkévaló előrevetít valamit, ami elméletlen Mózes tudhatta, hogy itt futnia kell a fölösleges köröket.
Sőt, hát ugye nem csak ebből tudhatta, konkrétan megnézitek a szöveget.
Akkor miért csodálkozott egyébként?
Ah, nagyon jó, ez a legjobb kérdés. Ugye, mert ugye, ha megnézitek, akkor mit mond? Azt mondja a szöveg elején, hogy most olvastunk, hogy menj el, mondd el a fáraónak, és ne csodálkozz, én meg fogom keményíteni a szívét. És akkor majd mondd azt neki, nézzetek meg a 4-es fejezet 21-es mondatát, azt, hogy szólt az örökké a Mózeshez, amit ő mégy, hogy visszatér Egyiptomba, nézd, hogy végre is fáraózott minden olyan csodákat, amelyeket tettem, de én megkeményítem az ő szívét, és nem fogja elbocsájtani a népet. És akkor mondd meg a fáraónak, így szólt az örökké a én pedig megölöm a te elsőszülöttek. Ugye ezt, itt Mózes nem mondja, ezt majd mondja akkor, amikor eljön az elsőszülöttek csapása. De akkor Mózes pontosan tudta, hogy ez a menetrend, úgyhogy a Kloffinak jó a kérdése, akkor mit van, mit csodálkozott? Isten megmondta neki, el fogsz menni a fáraóhoz, és ne csodálkozz, hogy egy sikertelen út lesz, mert sikertelen út lesz.
Lehet, hogy ez a sikertelen út igazából a zsidó népnek a felkészítése?
Kommentárok azt mondják, mi értelme volt ennek, hogy fáraó kapott egy lehetőséget, és nem ért vele? Szóval pontosan az, hogy a büntetés még nagyobb legyen. Hogy mindig megkapta a lehetőséget, hogy jól döntsön, és ő mégsem döntött jól. Ugye ezzel kapcsolatban, ha ez a válasz, akkor egy másik kérdés. Miért? Hogy lehetett megbüntetni fáraót azért, amit Isten megkeményítette a szívét? Mert azt mondom neked, hogy én megkötözöm a kezedet, és te megkérlek egy feladatra, de nem tudod megtenni teljesen feladatot, mert megkötöztem a kezedet. És megbüntetlek azért, mert nem teljesítetted a feladatot, akkor az a legkegyetlenebb dolog, amit lehet csinálni. Milyen kegyetlen az Isten, hogy azt mondja, hogy én meg fogom keményíteni a fáraó szívét, meg is keményíti a szívét, és ezért mindig ad neki büntetést. Ugye Mózes majd mostantól mindig el fog menni, azt mondja, engedd el a népemet, ő nem engedi el, akkor jön egy csapás. Akkor megint elmegy, megint nem engedi el, megint nem engedi csapás. Tehát hogy lehet? Egyrészt erre az az egyszerű válasz, hogy ez a megkeményítem a szívét, ez az elsőre még nem volt igaz. Amikor Isten azt mondta, hogy én majd meg fogom keményíteni a szívét, azt nem a mostani. Most még nem azért fogja visszamondani, mert én megkeményítem a szívét. Most még megvan a szabad választása. De sokáig fogja ezt folytatni, majd meg fogom keményíteni a szívét. És azt hiszem, hogyha majd a szöveget fogjuk olvasni, jól emlékszem, az ötödik vagy a hatodik csapásnál változik meg a megfogalmazás, mert előtte azt mondja, az elején azt mondja, hogy és a fáraó megkeményítette a szívét, és az ötödik, hatodik csapástól van az, hogy és Isten megkeményítette a fáraó szívét. Az elején a fáraó a szabad választásból döntött, ahogy döntött. És utána pedig már annyira belekerült a spirálba, hogy Isten már megkeményítette neki a szívét. És általában ez a működése amúgy minden bűnnek. Az ember, amikor az elején dönt arról, egy rossz döntést hoz, hogy bűnbe essen vagy nem, akkor az még az ő döntése. Amikor elfeleti egyszer, kétszer, háromszor, ha négyszer, ötször, akkor utána már a rabjává válik annak a bűnnek, és szinte nem is tudna lemondani róla. Nagyon-nagyon-nagyon keményen kell ellenállnia, hogy le tudjon mondani arról. Sokkal keményebben, mint első alkalommal. Ha első alkalommal esett abba a bűnbe, akkor még nagy dilemma. Utána egyre kevésbé dilemma, és egyre távolabb került tőle az, hogy másképp döntsön, hogy ne a bűn mellett döntsön. Mert ez a bűnnek a működése, hogy az ember lehúzza. Ez különben ugyanígy igaz fordítva, és amikor az ember valami jót csinál, akkor először sokkal nehezebb megcsinálnia, és másodszor könnyebb, és utána már sokkal nehezebb lenne nem megcsinálni ezt a jót, mert már följutott egy magasabb szintre. És ez a válasz arra a kérdésre is, hogy Isten hogyan tette meg, hogy megkeményíti a fáraó szívét? Isten elveheti egy embernek a szabad választását? Minden embernek attól ember, hogy mindig megvan a szabad választása. Isten azt mondja, hogy én elveszem a szabad választását, az hogyan működik erre? Azt mondja a Maimonides, azt hiszem, hogy Isten nem vette el igazán a szabad választását, mert akkor az egész hercegúrszának nem lett volna értelme, ahogy a profi is kérdezi. Tehát valójában azt mondja, hogy csak megkeményítem a szívét, de ha ő nagyon akarná, akkor ellen tudná állni. Nagyon bűnbe esett, de ha nagyon akart volna, akkor ellen tudott volna állni ennek a bűnnek, csak sokkal nehezebb, mint egy sima simán. Egy ember, aki már nagyon benne van, annak sokkal nehezebb onnan följönnie és kijönnie, mint egy ember, aki még nincs benne a bűnben. És ha visszanéztek, ugye itt ez az epizódot nem tudtuk teljesen átvenni, itt a maga még a négyes fejezet végén van egy pár kérdés. Ugye Mózes elmegy az apósához, 43-as oldal, elmegy az apósához, és elmondja neki, hogy visszamegyek Egyiptom, hogy megnézzem a testvéreimet, igen?
A körülmetéléssel kapcsolatban lesz.
Igen.
Ilyenkor Mózesnek hány gyereke van?
Kettő.
Viszont Cipóra csak egy, nem több eszembe veszélye.
Nagyon jó a kérdés. Oké, hagyd mondjam végig az epizódot, és akkor a kérdés is érthető lesz. Ugye azt mondja, elmegy az apósához, azt mondja, szeretnék elmenni, hogy megnézzem a testvéreimet. Érdekes, nem mondja neki, hogy Isten szólította. Úgy látszik, hogy ez a felkérés, ez egy titoktartás mellett volt. Hogy nem volt arra felhatalmazva, hogy az apósának ezt mondja. Most megnézem a testvéreimet, mi van velük. Erre azt mondja neki, jó, menj békével. Oké, és erre megjelenik Isten Mózesnek, és azt mondja, menj, térd vissza Egyiptomba, mert meghaltak azok az emberek, mind akik az életedet törtek. Miért jelent meg neki megint Isten? Hát már a csipkebokorra megjelent, miért kell megint megjelenni? És ha igaz az az információ, hogy menj vissza, mert meghaltak azok az emberek, akik az életedre törtek, emlékeztek, hogy kik voltak, akik az életedre törtek? Miért törtek az életére? Hogy kell, hogy Mózes Midjánba?
Hát azért már megoldtam Mózes a felügyelőt,
ugye? Igen, így van.
És aztán a zsidók is megkezdtek el
valamit. Így van, a zsidók is.
Csak kommentője, hogy menekültem, a zsidók is.
Így van, és azt mondják, Isten, nem kell aggódnod, hogy bántani fognak, ami miatt te elmenekültél, ugye Mózes elmenekült onnan. Szóval mind meghaltak, már elfelejtődött a sztori. De akkor ezt akkor kellett volna mondani a csipkebokornál. Ha Isten úgy gondolta, hogy Mózes ezen aggódik, akkor ezt mondta volna előtte.
Ez így nem volt Mózes.
Hogy?
Ez így tehát még nem volt még
100%-os. Hogy ne lett volna, tudsz érteni. De miért kellett? És erre azt mondja a Barbanel, hogy amikor azt mondta neki az apósa, hogy menj békével, ez arra akart utalni, jó, de hát nem lesz könnyű dolgod, mert hát nem véletlen jöttél ide, te menekültél onnan. Gondoltál arra, hogy milyen probléma lesz? És akkor ezen Mózes egy kicsit elbizonyta, hogy hoppá, tényleg, mi lesz ezzel? És erre azt mondja neki, Isten, menj el, meghaltak ezek az emberek. Ebben a témában is megnyugtatta, és ezért volt ez aktuális, mert az apósa erre utalt, amikor azt mondta neki, hogy menj békével. Azok valószínűleg nem a zsidók, hanem azok a egyiptomiak, akik tudták, hogy a Mózes itt már 80 éves volt. Ugye? Tehát akkor lehet, hogy ez kicsit korábban történt. Mennek, akkor elindulnak. Várjátok, aztán folytatja Isten, és azt mondja a 21-es mondatban. És szólt az örökkévaló Mózeshez, amidő mély, hogy visszatér Egyiptomba, nézd, hogy végrehajtsa fáraó mind a csodákat, amelyeket kezedbe tettem, de én megkenyítem az ő szívét, és nem fog elbocsájtani a népet. És akkor mondd meg a fáraónak, stb., hogy bocsáss szabadon a fiadat. Itt valóban Mózes figyelmeztet, azt mondja, lehet, hogy meghaltak ezek az emberek, de nem fog ez olyan könnyen menni, nehéz lesz ez a küldetés. Nem, a fáraó nem fogja rögtön elengedni a zsidókat. Oké? És akkor mi történik a szálláshelyen, a 24-es mondattól? Ezután történt a szállóhelyen, Isten küldötte, elérte őt, és meg akarta ölni. De Cipóra éles kova követett elő, és körülmetélte a fiát, és megérintve őt lábainál szólott, véren szerzett jegyesen vagy nékem. És midőn megszűnt a veszély, mondta, a körülmetélés vérzén szerzett jegyesen ő nekem. Ugye ez furcsa, az maga a sztori is furcsa, meg az, hogy az elején azt mondja, hogy véren szerzett jegyesen vagy nekem, és nem meg, hogy körülmetélés vérén szerzett jegyesen vagy nekem. Azt tudjuk, azt a múltkor megbeszéltük, hogy a Midrás azt mondja, hogy mi volt itt a probléma, két fia volt Mózesnek, Gerson és Eliézer, és az Eliézernek nem csinálta meg a körülmetélést, a briszt, és ezért jött egy kígyó, az volt Isten küldötte, és bekapta a gyereket, bekapta Mózest alulról a briszéig, és felülről a briszéig, és ebből értette meg Cipóra, hogy itt azzal a helyen van probléma, amit nem kapott be, és akkor gyorsan vett egy követ, és lefitymasztotta Eliézert a kisfiút. Ugye miért nem metéltek az elsőt, és nem a másodikat? Azt mondja, minden azért, mert Eliézer nem sokkal előtte született, konkrétan akkor, és Mózes azt gondolta, hogy isteni küldetésben van, akkor elhalasztotta a körülmetést, hogy ne kelljen várakozni, és körülmetények, és várakozni, és utána fog elindulni. Most amikor Cipóra látta, hogy valami probléma van, akkor azt gondolta, hogy két oka lehet ennek a dolognak. Milyen oka lehet annak, hogy most Mózes Isten küldöttje, mi az Isten küldöttje? Jön egy kígyó, én egy isteni küldetésen vagyok, Isten mondta, hogy egyszer csak egy kígyó, és elkezd bekapni, valami isteni jel van. Mi lehet ennek az oka? Cipor azt mondta, hogy két oka lehet. Vagy azért, mert Isten soha nem mondta Mózesnek, hogy vigye magával a családját. És Cipor azt mondta, hogy lehet, hogy ez egy hibás döntés, hogy ő magával viszi a családját, mert egyszerűen nem volt szó. Isten azt mondta Mózesnek, hogy menjen ő egyedül. Miért lenne probléma, hogy valaki magával vigye a családját? Két okból is. Egyrészt én megyek, mondjuk engem megbíznának azzal, hogy a Szovjetunióból hozzam ki a zsidókat 1945-ben, akkor azt, hogy nem vinném magammal a családomat, mert nem egy annyira biztonságos hely. Ez a kisebb probléma. A nagyobb probléma azt mondja, azért, mert Mózes most meg lett egy ilyen proféciával áldva, akkor a család az visszatartja attól, hogy a proféciában elmélyüljön. Ugye? Amikor pelenkázni kell, akkor nem annyira jön be a profécia. És Cipora, és lehet, hogy Mózes is ezen morfondíroztak, hogy most a családdal mi legyen. És ezért, amikor nem volt világos, hogy mi a baj, az első mondata az az volt, ha megnézitek, 25-ös mondat, vérend szerzett jegyesen vagy nekem. Én még nem tudom, hogy miért, de valami probléma van. Amikor levágta a fitymáját a gyereknek, és utána megszűnt a veszély, ezt mondja a 26-os mondatban, akkor azt mondta a körülmetélésé. Most már tudom, a probléma nem velünk van, hanem a probléma a körülmetélés hiányával van. Értetek? Mindenki követi, ugye?
Miért mondja az anya, hogy jegyes? Ez a kifejezés, az miért?
Azt jelenti, hogy a férjem. Férjét
nem az mondja. De a Mózes lábát nem a gyerek
a... A Mózes támadta meg a kígyó, és amikor megmentette őt, amikor életveszélyes helyzetbe került Cipóra miatt, vagy Cipóra kapcsán, akkor azt mondja, hogy vélen szerzett férjem vagy nekem. Mert egy életveszélyes szituáció van. Oké. Okay.
Nem csak azért, mert az nem világos, hogy szerintem, amit valaki mond, hogy valakinek nem fogja a lábát. És elvileg úgy lehet érteni valóban, csak ez
mondjuk gyerek lábát fogja.
Mindjárt gyerek.
Hogy a gyerek lábát fogja, de nem a gyerek lábát fogja, hanem a Mózesnek.
Most van még egy kérdés, hogy mikor, ugye utána azt látjuk, itt elindul a családdal. És utána pedig később az van, írva, amikor már zsidók kijönnek Egyiptomból egy pár szakasz múlva, akkor Jitró meglátogatja Mózes, tehát az apósa, és hozza magával a lányát, Cipórát, Mózes feleségét, és a két fiút. És nem Mózessel voltak? Ugye? Ők elindultak Mózesre, és egyszer csak azt látjuk, amikor kijönnek Egyiptomba, azt mondja a Tóra, és hozta magával őket. Tehát vele voltak. Oké? Okay? Érthető a kérdés?
Mondjuk itt egy egyesre azt mondod, ugye azon írva, hogy ez az elég sajátos fordítás, azt írja, hogy hatandamim. Nem biztos, hogy az egy egyes, helyes fordítás ennek. Véren szerzett jegyesem. A hatán damim, ugye nem ugyanaz a kettő tulajdonképpen.
Hatán az vőlegény.
Vőlegény.
Damim az vér.
Igen, de hát akkor sem.
Szerzett. Nem szerzett, hanem csak véres. A vér jegyese vagy.
Véres vőlegény.
Igen.
De a héberben a vőlegényt, a hatánt, azt de nem csak akkor használják.
Ott van a rusz.
De azt nem csak akkor használják, amikor valaki még a házasság előtt van, akkor is, hogyha a házasság után van. A magyarban azt mondom, hogy a vőlegény az csak a házasság előtt, nem?
Igen.
Oké, okay, ugye az egyszerű válasz erre, a Midrás mond, hogy amikor elért Áronhoz, akkor Áron azt mondta, gyorsan küld vissza a gyerekeket és az asszony, mert éppen veszélyben vagyunk, nincs itt a helyük. És ez akkor visszaküldte az apósához, és ezért csak később találkoztak újra. Oké, menjünk tovább. Ugye itt a ötös fejezetben, az ötös fejezet elején ugye elmennek Mózes és Áron, ugye előtte még a négyes fejezet végén meggyőzik a zsidókat, és nézzétek meg a kifejezést, amikor azt mondja a 31-es mondatban, a 47-es oldalon, és a nép hit, midőn hallották, hogy az örökkévaló megemlékezett Izrael fiairól, és látta az ő szenvedéseket, meghallották, és a földre borultak. Itt ugye azt mondja, a nép hit. Amikor pedig utána azt mondja, hogy az ötös fejezet végén, hogy a zsidók ugye elvesztették a hitüket. Nem, ez, még a, ez már hatos fejezetben van. A hatos fejezet elején azt mondja, és szólt az örökkévaló Mózeshez, most látni fogod, mit cselekszem Fáraóval, mert erős karat el fogja bocsájtani, erős karat el fogja űzni őket az országából. És aztán azt mondja, a 67-es oldalon, és szólt az örökkévaló Mózeshez, és mondta neki, én vagyok az örökkévaló, és megjelentem Ábrahám, Izsnak, Izsáknak, Jákobnak, mint mindenható Isten, de ez a nevem örökkévaló, nem ismertem meg magam belül. Szövetséget az és azt mondja, hogy mégis menjen és váltsa ki őket. És erre Mózes mit válaszol neki? Azt mondja, és így beszélt Mózes, a 9-es mondat. És így beszélt Mózes Izrael fiához, de ők nem hallgattak Mózesre, lehangoltság és nehéz abszolgaság miatt. Ami azt jelenti, hogy a zsidók nem az van így, hogy nem hittek neki, nem hallgattak. És erre azt mondjuk, a zsidók nem vesztették el a hitüket, csak már nem volt erejük. Mert már apátiába. Itt a mi részünkön, a négyes fejezet végén azt mondja, hogy és hittek Mózesnek. Ott meg azt mondja, és nem hallgattak Mózesre. Vajámen ha'am, ugye a 31-es mondatban, ott pedig azt mondja, hogy lossam ubekolló, és nem hallották a hangját. Van olyan állapot, amikor az ember hisz, de már nincs ereje befogadni, ugye? Annyira apátiába borul, hogy már nincs eleje semmire. Oké, most a nagy kérdés, hogyha ez az egész fejezettel kapcsolatban az az, hogy ugye eljön a Mózes és Áron a fáraóhoz, és azt mondják a fáraónak, hogy Isten azt üzente nekünk, hogy menjünk és áldozzunk a sivatagban. Ugye, arról már beszéltünk a múltkor, hogy miért füllentettek. Mi mondták azt, hogy menjünk 3 napra, és áldozzunk a sivatagban. Azt mondták, hogy engedd el minket. De cél mi volt? A zsidók eltűnjenek Egyiptomból. Elmenjenek. És ők nem azt mondták, hogy Isten azt mondta, hogy vezess ki a népet, hanem azt, hogy 3 nap. Ugye, erre már beszéltünk, ennek több oka is lehet. Az egyik az, hogy nem volt olyan megfüllent, és nem mondták, hogy visszajövünk. És azt mondták, hogy 3 napi járásra innen fogunk áldozni. A másik az, amit mondtunk, hogy Isten azt mondta Mózesnek, mondd azt, hogy 3 nap, mert nézd meg, hogy még ez se fogja engedni. És akkor még nagyobb lesz a büntetése. De arról nem szó, hogy miért mondja azt az elején, hogy ünnepet üljünk a sivatagban. Hol jön az ünnep? Áldozni egy dolog, hogy miért ünnep? Arról soha nem volt szó. Isten nem mondta Mózesnek azt, hogy mondja azt, hogy ünnepelni fogunk. És erre azt mondja bárban el, hogy ezek az ókori bálványimádók nem tudták elképzelni más kontextusban az Istennel való kapcsolatot, csak az ünnep. Szóval mikor áldoztak az isteneiknek, akkor valamit ünnepeltek. És ezért Mózes, hogy megértse a fáraó ezt a kifejezést használta. Oké, és mondta Egyiptom királya, ugye a 4-es mondatban Mózes és Áron, miért riasztjátok el a népet a munkájától? Menjetek a magatok dolga után. Ugye érdekes, hogy Mózesnek és Áronnak nem mondta, hogy dolgozzanak. Csak azt, miért riasztjátok el a népet a munkájától? Menjetek a magatok dolga után. És nagyon érdekes dolog, kevésbé közismert. Midrás szerint a lévi törzs mindig föl volt mentve a munkától Egyiptomban. Nekik soha nem kellett dolgozni. És ezért Mózes és Áron mit mondod neki a fáról? Ti amúgy se dolgoztok, és ezzel foglalkoztok, a többieknek se kell dolgozni. Menjetek csak a dolgotokra, és őket ne zavarjátok ezzel, hogy dolgozzanak. Ugye itt két kifejezést használ, a nép robottisztei és felügyelői. Noxim és Sotrim. És erre azt mondjuk, hogy itt két szint volt. Ugye a Havdil, nem tudom, hogy lehet a Havdil, de nagyjából ugyanaz a dolog, mint amit a nácik csináltak. Ugye voltak a zsidó kápok, és voltak felettük a náci tisztek. Nagyon jól föl lehet fedezni, ezt már korábban is beszéltünk el, hogy ugyanazt a pszichikai harcot, vagy pszichikai leépítést folytatta a fáraó Egyiptomban, mint amit a, nagyon hasonló, mint a nácik. Sok dologban, mint amit a nácik csináltak. Ugye meséltem azt a midrást, hogy hogyan vette rá a zsidókat, hogy dolgozzak. Mindig csak fokozatosan építettek be egy újabb dolgot a rendszer, ugye, mint a náciknál, és egy újabb zsidó törvény, mindig egy lépéssel beljebb. És egy másik dolog, egyszerűen ha a nép sajátjai közül kiválasztasz egy párat, és ezt föléjük emeled, akkor azok úgy érzik majd, hogy ők jó pozícióban vannak, ezért tartani fogják ezt a pozíciót, a többieknek pedig megroppantod az erkölcsi tartását, mert mit látnak, hogy a saját embereik ellenük vannak. És ugyanezt csinálták a nácik is, mondjuk volt a zsidó tanács, a különböző ilyen gettóvezérek, meg kápók, azok mind erre volt jó, hogy a saját erkölcsi tartásukat a zsidók elveszítsék, illetve hogy úgy érezték, hogy az emberek aztán mégis segítőkészebbek lesznek, és megbíztak. És utána ezeket is mind kivégezték. Most ugye és ugye van még egy érdekes, nagyon ilyen hatalomtechnikai elem ebben a sztoriban, hogy ugye mit mond a fáraó? A fáraó azon a napon parancsot adott a robottiszteinek és felügyelőinek, azt mondja, arra, hogy ne adjanak több téglát, ne adjanak több szalmát a népnek a téglatételéshez, ezt az egész tervet kimondta, ugye? Mit mondott nekik? Eddig kaptak ennyi alapanyagot, és készíteni kellett ennyi téglát. Most nem kapják meg az alapanyagot, azt maguknak kell összegyűjteni, és ugyanannyi téglát kell készíteni. Az elvárások maradnak, de a munkafeltételek romlanak. És erre elmondták a nép robottisztai és felügyelői a népnek, hogy mi van. Erre mit csinált a nép? Elment a fáraóhoz. És akkor a fáraó elmondta nekik, jó, hát de úgy látszik, hogy ti rájöttek. Mert Mózes és Áron most voltak nálam, hogy menni akartok ünnepelni. Erre mit mond az a bárben? Azt mondja, ez egy ilyen hatalomtechnikai fogás. Amikor valami rosszat csinálsz, oszd le a feladatot valakinek, hogy ő mondja meg, hogy azt a rosszat az alattvalóknak. Ők mit fognak csinálni? Jönni fognak hozzád segítségért. Ugye, ha segítesz rajtuk, akkor te vagy a megmentő. Ugye? Ha nem segítesz rajtuk, akkor azt, hogy sajnos nem tudok rajtatok segíteni. Nem áll módonban segítened. Ki lesz a csúnya fiú? Az, aki kimondta először, hogy mi a büntetés. Ugye a fáraó ezt játszotta mindig, hogy a rosszat az beadagolta a kápók meg az őrző tisztek oldaláról. A nép jött segítséget kérni, és akkor nagyon szívesen, vagy nagyon, mint egy jó uralkodó, egy pár dologban mégiscsak segített. És akkor ő maradt a jó rendőr, ők voltak a rossz rendőrök, és ő maradt a jó rendőr a rendszerben. És ugye itt pedig, ha mégis nem segített, akkor azt mit mondott? Másnak a hibája, nem az én hibám. Nem ő volt rossz. És mit mondott a fáraó? Ti unatkoztok, és ezért találtok ki mindenfélét, hogy miért most el akartok menni, itt áldozni, meg ünnepelni, meg hasonló. Jó, és ugye itt van a nagy kérdés a fejezet végén, hogy amikor látja Mózes, hogy mi történt, akkor mit mond, és visszatért Mózes az örökké a szín elé és szólt, Uram, miért tettél rosszat ezzel a néppel, minek is küldöttél engem? Amióta elmentem a fáraóhoz, hogy beszéljek nevedben, még rosszabbul bánt ezzel a néppel, és te nem mentetted meg a te népedet. Mi volt a kérdésünk, a profi mit kérdezett, hogy miért van meglepődve Mózes? Ezt pontosan tudta, hogy ezt megmondta előre Isten, hogy meg fogja keményíteni a fáraó szívét, és nem fogja elengedni a népet. Tehát mit kell ezzel meglepődni? Hát ezt Isten előre szólt. Erre mi a válasz? Mózes nem azt mondta, hogy miért nem engedett el minket a fáraó. Szó sincs erről, ez nincs benne az ő kérdésében. De azt kérdezte, miért tettél rosszat a néppel? Arról volt szó, hogy nem fog minket elengedni, de arról nem, hogy a helyzetünk még rosszabb lesz. Neki ez volt a problémája. Most ugye itt ez egy nagyon, nagyon fontos pontja a Tórának. Hogy Mózes panaszkodik Istennek. És ezt nem nagyon látjuk korábban, hogy ezt valaki... Ugye, Isten megkéri egy küldetésre. Könyörög neki szinte, hogy vállalja el. Mózes a végén hagyja magát meggyőzni, elvállalja. És amikor nem úgy történnek a dolgok, akkor Mózes az első dolga, hogy fölemeli a hangját, és Istenhez ki, azt mondja, hogy miért csinálod ezt, miért csinálod azt? De nem így képzelnénk el egy hithű pásztort, ahogy Mózes hívjuk, ugye, Ryan Neumann, akkor nem úgy képzelnénk el, hogy rögtön panaszkodik Istennek, és méltatlankodik. És, hogy?
Eddig is volt már Isten és ember közötti kapcsolat, azért nem teljesen volt ilyen...
Kiegyensúlyozott.
Amikor már beszólt Istennek. Amikor elkezdtek
alkudni. Jóval sokkal később volt. Jó, Ábrahám alkudozott Istennek.
Igen, az más, az Isten megjelen neki. Valamelyik.
De ő nem mondta kétségbe azt, hogy a gonoszokat el kell pusztítani. Jó, igazán egy kicsit próbálkozott, de az egy más stílus volt. Itt azt mondja, oda megy neki, azt mondja, hogy igen.
Hát nem, csak mondom.
De másod nem látjuk, Noénál nem látjuk.
De akkor ne hozzám, hogy visszavegyed Isten, tehát nem megjelenik Isten, meg szólom.
Igen, ez egy másik nagyon fontos dolog, de Lajos felhívta a figyelmet, hogy innen látjuk, ezt a Talmud idézi konkrétan, hogy Mózes volt a legnagyobb proféta már a kezdetektől. Soha más profétán nem látjuk azt, hogy ő kezdeményezett volna a hívást. Ugye mindig bejövő hívásai voltak. Minden profétának. Nem lehetett tudni, mikor fogja hívni Isten. Látta, hogy hívja, de akkor transzba esett, mit tudom én. Tényleg az, hogy a többi proféta mind transzba esett, amikor profétál. Mózes volt az egyetlen, aki nem esett transzba, úgy beszélt Istentől, szemtől szembe, ez azt jelenti, hogy szemtől szembe beszélt, hogy nem volt transz, hanem... És a másik pedig, hogy ő is tudott hívást kezdeményezni, voltak kimenő hívásai, és hogy visszatért Isten, azt jelenti, hogy ő... Szóval, haló! És ennek ellenére mivel megy vissza Istenhez? Azzal, hogy elégedetlenkedik, egy kicsit hitetlennek tűnik. És mit mond erre neki Isten? Azt mondja, és szólt az örökkévaló Mózes, hogy most fogod látni, mit cselekszem fáraóval, mert erős kar alatt el fogja bocsájtani, erős kar alatt el fogja űzni őket országába. Oké? Okay? Először megnyugtatja. Aztán mit mond? Átlapozzátok ezeket a magyarázatokat. A 67-es oldalon. Azt mondja, és szólt az örökkévaló Mózeshez, és mondta neki. Én vagyok az örökkévaló, és megjelentem Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, mint mindenható Isten. De ezen a nevemen örökkévaló nem ismertettem meg magam velük. Szövetséget azonban megkötöttem velük, hogy nekik adom Kánaán országát, tartózkodásuk földjét, ahol hajdan tartózkodtak. Azon felül én hallottam Izrael gyermekeinek jajkiáltásait, mivel hogy az egyiptomiak rabszolgaságra kényszerítik őket, és megemlékeztem szövetségemről. Azért mondd meg Izrael fiainak, én vagyok az örökkévaló, és kivezetlek benneteket Egyiptom szenvedései alól, és megmentelek titeket rabszolgaságukból, és megváltalak titeket kinyújtott karral és nagy ítéletekkel, és magamat fogadlak benneteket népül, és istenetek leszek, és megtudjátok, hogy én vagyok az örökkévaló, ti istenetek, aki kivezettelek benneteket Egyiptom kényszenvedésé alól. És beviszlek titeket abba az országba, amelyre fölemeltem kezemet, hogy Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak adjam, és most nektek fogom adni örökségül. Én az örökkévaló. És így beszélt, oké. És aztán folytatódik a atyák. De mi a lényeg? Isten mit mond neki? És azt mondja, megnyugtatja. Nyugi, nyugi, minden rendben lesz. Csak nyugi. Utána megismétel valamit, nem értjük, hogy miért kell megismételni. Azt mondja, én vagyok az, aki megjelentem Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak, és megígértem nekik, hogy nekik adom a földet, és most tényleg meg nekik fogom adni a földet, mint hogyha újra rebootolná a rendszert, újra kezdi az egész mondókát. De előtte mondom, ami érdekes. Azt mondja, én vagyok az örökkévaló, És megjelentem Ábrám és Jákobnak, de ezen a nevemen örökkévaló nem ismertettem meg magam velük.
Más különbségében vagyok.
Én azt mondja, mit akar ezzel mondani, ez egyszerű jelentése ennek, hogy ne panaszkodjál, mert ők, a Midrás Rási idéz,
azt mondja, senki nem
azt mondja, úgy, ahogy te láttál, még senki nem látott. Például Ábrám és Izsák és Jákob voltak velük kapcsolatban, volt velük kapcsolatom, és nem is teljesítettem az életemet nekik, az ő életükben. És mégsem vonták soha kétségbe azt, hogy minden oké. Okay. És te jössz itt panaszkodni, akinek megmutattam az igazi nevemet? Ugye, ez egyszerű magyarázat, és akkor ez egy elég kemény válasz. Ugyanakkor ez nem válasz. Hol van itt a válasz? Isten, azt kérdezte Mózes, és már másodszor merül fel ez a kérdés Mózes és Isten között. Emlékeztek, így magyaráztuk azt is, amikor azt kérdezte Mózes Istentől, hogy mi a te neved, és erre azt mondta, hogy majd meg fogják tőlem kérdezni, mi a te neved, és erre azt mondta, vagyok, aki vagyok. És ott is azt mondtuk, hogy mi volt a magyarázat, hogy Mózes azt kérdezte, mi a te neved? Milyen Isten, kegyetlen Isten vagy, hogy ennyi ideig vártál? És erre mit mond neki? Isten vagyok, aki vagyok. Ez van. That's life. Ugye? Nehéz zsidónak lenni. És itt is, Mózes megkérdezi, hogy miért tetted ezt? Miért kellett, hogy így legyen? És azt mondja, hogy nyugi, minden rendben lesz. És amúgy pedig nem kell panaszkodni, mert ők se panaszkodtak. Ez elég. Itt több kérdésünk is van. Egyrészt Mózes elég rendhagyó, mert ugye nem erre számítanák Mózestől, hogy így kétségbe vonja az isteni dolgokat. És Isten válasza nem kielégítő, mert megint nem magyarázza meg, hogy miért csinálta ezt. Nem voltam hozzászólásod?
Nem nincs.
És ugye először is ennek az egésznek van egy nagyon, ugye az is nagyon furcsa, utolsó kérdésként, hogy oké, Mózes már megint, vagy nem már megint, de már rögtön az elején egy kicsit bizonytalan, elbizonytalanodott. Miért kell ezt leírni a Tórában? Ennek milyen tanulsága van felénk?
Nem voltam is elbizonytalan.
Ez a lényeg, azt jelenti, hogy nem attól vagy te szent ember és nagy hívő ember, hogy soha nem bizonytalanodsz el. Az elbizonytalás az része a dolognak. Van egy ilyen hasid történet, több változata is van, de mindez az egyik, az úgy szól, hogy jön a hasid a rebbéhez, és mondja neki, hogy hát rebbe, álljál meg, mert óriási problémám van. Azt mondja, milyen problémám? Azt mondja, hogy hát elbizonytalanodtam a hitemben. Azt mondja, neki, és mi a probléma? Mi a probléma? Elbizonytalanodtam. Azt mondja, maga az, hogy téged zavar, hogy elbizonytalanodtál, az egy jó jel. És aki nem bizonytalanodt el, az nem tud hinni sem, mert ott valami, azt mondja, ez túl egysíkolt, valami nem stimmel. Itt még többről van szó, mert Mózes nem elbizonytalanod Istenben. Ugye nálunk az van, elbizonytalanodok a hitemben. Most tényleg, Isten, így, úgy. Itt nem erről van szó. Mózes nem azt mondta, hogy nincs Isten. Hasznosan, hanem azt mondta, nem értelek Isten. Ennyit mondott. És ez egy még fontosabb üzenet, azt mondja, hogy nem kell elvárni, hogy te értsed Istent. Az része a történetnek, hogy te nem érted Istent. Miért csinálta Isten ezt tényleg így? Mert ez nem egy hollywoodi film, ahol minden simán megy. És a végén bemegyünk a sztár, a hős, az happy end, és mindenki megöleli egymást. Ez nem így működik. Isten nem egy olyan dolog, amit muszáj, amit feltétlenül fogsz érteni. Sőt, nem fogod érteni. De, ez egyik tanulság, a másik tanulság, ha te egy zsidó vezető vagy, és a népeddel valami baj van, akkor neked kötelességed értetlenkedni Istennél. Szóval Mózes nagyon helyesen csinálta ezt. Nagyon helyes volt, hogy ő felemelte a hangját, és azt mondta, miért tetted ezt el a népemet. Nem azt mondta, hogy miért nem ez vezeted őket ki rögtön, azt mondta, miért van az, hogy rosszabb lett az ő sorsuk. Ez zavarta Mózes, mert ő annyira szívén viselte a zsidók sorsát, hogy zavarta Mózest, hogy rosszabb lett a zsidó nép sorsa. És ez is része az ő feladatának. Ebből látszik, hogy ő egy jó, hogy valóban alkalmas volt erre a feladatra. Most mit válaszol neki Isten? Először azt mondja, minden rendben lesz, minden oké lesz, erős kéz alatt ki fog vezetni titeket, de Utána jön ez a válasz, hogy én vagyok az örökkévaló, megjelentem Ábrahámnak, Izsáknak, mindenható Isten a nevem, de az örökkévaló ezen nem ismertettem meg magam. És ez egy nagyon furcsa, hogy az egyszerű jelentése mi, hogy én megjelentem nekik, de ezen a nevemen, mint az örökkévaló, ugye ez a névet is Isten név, Jud-He-Vav-He, a tetragrammaton, ezen a legszentebb Isten nevemen nem mutattam meg magam nekik. Ez is egy ténybeli dolog, ez nem igaz. Ha megnézitek a korábbi szakaszokat, nem egyszer előfordul, hogy Isten beszél Ábrahámhoz, Izsákhoz vagy Jákobhoz, és úgy beszél, hogy ez a név van, a tetragrammaton név van benne a szövegben. Ez akkor, ez mit jelent? Nem stimmel a dolog. Az egyszerű magyarázat az az, hogy én beszéltem velük erről a szintről, de ezt a nevemet nem ismertettem meg velük. Szerintem abban az állatban beszéltem, de ezt a nevemet nem ismertettem meg. Ez egész olyan megfoghatatlan, hogy ennek mi a jelentőség. Eleve mit akar ezzel Isten mondani? Mit jelent az, hogy én beszéltem az egyik nevemen, de a másik nevemen nem beszéltem velük, vagy nem ismertettem meg magamat?
Mindenek Istennek szintjei.
Erőt
kitaptál. Nem csak a erőt, hanem azt mondja, hogy vannak bizonyos emberi kapcsolatok is, ugye? Szóval, hogy figyelj, most amikor én egy... Van olyan kapcsolat, amit egy nem egy olyan mély barátság, vagy olyan, hát egy olyan haveri kapcsolat, vagy egyszerű dolgokat. Ott úgy ismernek, mint...
Hello, szia.
És van, ahol egy mélyebb kapcsolat van, és van, ahol nagyon intim a kapcsolat. Olyan intim, hogy a legmélyebb dolgokat is megosztod a másikkal. Az már, mindegyiknek lehet egy nevet is adni, valamit tudom én. A haver, a barát, a kedves, ugye? Mondjuk a legmagasabb szint, ahol már tényleg mindent megosztasz a másikkal. A név az arra a megnyilvánulásra utal.
Most is így van, tehát kihív téged rendesen, aki jó, hogy távolságot tart, hogy a beceneveden.
Sőt, kihív, aki nem is a neveden hív, azt mondja, hogy főnök, azt mondja, hogy kollega úr, azt mondja, hogy titkár úr, vagy azt mondja, hogy ügyvezető igazgató úr.
Drágám.
Akkor az, a drágám az nem, az egy még, hát nem tudom, hogy drágám, az nem tudom mi.
Hát jó, csak mindegy.
De lényeg az, hogy a névből már következtetsz a kapcsolatra. És a különböző Isten nevek, azok ennek a kapcsolatnak a függvényei. Hogy milyen mély kapcsolat van most épp. Isten melyik, mennyire mutatja meg önmagát, úgymond. Most nézzetek meg ezt a nevet, amire azt mondja, hogy én vagyok az örök, magyarban ez egyáltalán nem jön át, a Héberta megnézitek. A második mondatot. Ve'era el Abraham, a második mondat. El Yitzchak ve'el Jákob. Megmutatta magam Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak. De El Shaddai. El az Isten, Shaddai az egy isteni név. Ugye az van ráírva a mezuzére. Az a három betű. Ott van neked? Na, elhiszem neked. Ugye, mit jelent ez a név? Ugye a mezuzán rajta, és azt szoktuk mondani, azért, mert ez a három betű a Shin, Dalet, Yud, az a rövidítése annak, hogy Shomer, Dal, Tov, Yisrael, hogy Isten, aki Izrael ajtainak, kapuinak az őrzője. De a Talmud azt mondja, mit jelent ez a név? Se amar leolamo dai. S-dáj. S az azt jelenti, hogy hogy. A dáj az azt jelenti, hogy elég. Aki azt mondta a világnak, hogy elég. Hogy kell ezt érteni? A misztikus, kabbalisztikus magyarázat az az, azt mondja, a világnak az egyik, a mi fizikai teremtésünknek az egyik jellemzője, hogy véges. De egy végtelen Isten teremtett egy véges világot. De elvileg ez a végtelen Isten egy végtelen világot is teremtetett volna. Minden a végtelenségig megy. És azt mondja, ahhoz, hogy ne legyen minden végtelen, hanem véges legyen, Istennek magában kellett egy visszaszorítás módon is megjelennie. A saját maga szigorúságát is alkalmaznia kellett, és ezért ez az az arca, amikor azt mondja, akkor elég, itt álljunk most meg a teremtéssel. Itt álljunk meg a teremtéssel. Ez olyan, mint amikor te mesélsz valamit, és azt mondja, no, akkor azért ezt már nem mesélem tovább. Itt álljunk meg. Ugye ez is egy kapcsolatban, ez is egy viszony, ugye? Hogy amikor te az az éned, aki megáll parancsolja egy bizonyos megnyilvánulásnak saját magadból. Aki amikor valamit magyarázol, és azt mondja, hú, ezt már nem kéne elmagyarázni, ez már sok lesz. Nem fogják érteni. Vagy nem fogja, nem méltó rá, hogy azt az érzelmet elmondjam, hogyha érzelmről van szó.
Akkor miért van szükségünk arra, hogy egyáltalán tudjunk a végtelenről, vagy tudjuk a saját.
Hogyha?
Hogyha megállította, és azt mondta, hogy már pedig a világotok az véges.
Igen.
Akkor nekünk itt ennyi elég lenne, és miért kell egyáltalán tudjunk a végtelen létezéséről?
Nem saját magáról mondta, hogy ő véges, hanem a világunkról. Miért jó azt, hogy tudunk róla? Azt nem tudjuk, hogy mi... Tisztázzuk, mi mit tudunk? Azt nem tudjuk, hogy mi az a végtelen, azt nem tudjuk felfogni. Csak azt tudjuk, hogy van. Azért, mert megteremtetett volna Isten minket úgy is, hogy teljesen korlátozza önmagát, és akkor nem is tudtunk, nem is lett volna lehetőségünk tudni róla. Olyasmi lehetett volna, mint ahogy most nem tudjuk elképzelni, hogy mi az, hogy négy dimenzió, nem is tudnánk elképzelni, hogy esetleg van Isten. Isten miért teremtette mégsem így a világot? Miért teremtette úgy a világot, hogyha bár leélheted úgy az életedet, hogy nem gondolsz Istenre, de azért mégis megvan rá lehetőséged, mert Isten azt akarta, hogy ebben a teremtett világban, ami véges világ, mi mégis próbáljunk vele kapcsolatot teremteni, és ezért a lehetőséget meg kellett hagyni. Ha olyan értelme mindent végesre csinált volna, hogy még saját maga, azt mondja, teljesen elvágta volna magától a világot, akkor soha nem tudtunk volna Istennel kapcsolatba kerülni. Soha nem lett volna lehetőségünk sem arra. Azzal együtt, hogy most, amikor Istennel kapcsolatba kerülünk, akkor az a kép, amit mi magunkban elképzelünk Istentől, legyen bármilyen szofisztikált, az semennyire nem felel meg a valós képnek, mert a valós képet nem ő képes felfogni, mert a véges képtelen befogadni a végtelen. Oké? Okay? Most, de akkor mit jelképez ez a név? De Kel Shaddai, azt mondja, hogy ezzel a névemmel mutatkoztam meg neki a korlátozást. Szerintem én milyen módon mutatkoztam meg nekik? Nagyon korlátozott módon. Usmi Hashem, löjnöj dátilehem. De az isteni nevemet azt nem mutattam meg nekik. És ezzel mondtuk, hogy a problémát ez nem stimmel, hogy hát az Isten nevét is, a tetragamaton nevét is, ami a legmagasabb névnek, a legmagasabb megnyilvánosnak számít, azt is megmutatta. Erre a Barbanel, azt mondja, máshova kell tenni a vesszőt. Ha megnézzük a Hébert, azt mondja, én rá elabrám, ennyit szakvajákov, de kérsadály, usmi Hashem, azt mondja, ide kell tenni a vesszőt. Megmutattam magamat ezzel a nevemmel, és megmutattam magamat a tetragamaton nevemmel is. De, löjnöj dátilahem, de a valódi eszenciámat nem ismerték meg. Értitek? Más, a fordításban másképp jön neki. Én vagyok az örökkévaló, és megjelentem Ábrámnak, Izsáknak és Jákobnak, mint mindenható Isten, és ezen a nevemen örökkévaló, de nem ismertettem meg magam velük. Ja, de az a héberben nincs. De a héberben a v, az lehet és, de, aki, ami, szóval mindenféle kötőszónak megfelel. És akkor így át lehet értelmezni. De mi akkor a lényeg? Azt mondja, vannak bizonyos, ha visszatérünk a példáknál, amikor az embernek vannak nevei, az mind-mind egy kapcsolatot jelöl. És aztán van az, amit nem lehet egy névben. Van az a kapcsolat, amit nem lehet kifejezni szavakban. Ugye? Olyan van ember, akivel a kapcsolatod nagy, egy nagyon felszínes kapcsolat. Hello, szia, stb. Van olyan ember, akivel egy mélyebb kapcsolat. Van olyan ember, akivel még mélyebb kapcsolat. És van olyan ember, akivel a kapcsolat nem is szavakban jelenik meg. Mert annyira intim, annyira bensőséges, hogy nem is lehet elmondani azt, amit el kéne mondani ahhoz, hogy az a kapcsolat létrejön. Szerintem akkor már nagyon közel vagy az eszenciának a megérintéséhez. Szerintem, Isten, én most neked úgy mutatkoztam meg, hogy még magasabb szinten, mint amit bármilyen név kifejezhet. Az ősatyáknak, Ábrámnak, Izsáknak, Jákobnak megmutatkoztam ezeken a neveken. De az eszenciámat nem mutattam meg. Neked megmutatom az eszenciámat is. De mi a feltétele annak, hogy megmutatom az eszenciámat? Csak olyan dolog fog történni, amit nem értesz. Mert hogyha értenéd, akkor... Az már nem az én eszenciám.
Kicsit a bizniszel, nem Mózessel.
Tehát a többiek kerint egy véges jelenség.
Ha végesebb, mondjuk.
Magát,
igen. Itt pedig az ő eszenciája. És a végtelenségnek része az, hogy csomó olyan dolog van, amit soha nem is fogsz érteni.
Egy ilyen felvételi bizalmat kérem magának ezzel, hogy ő itt az örök kiváló, tehát csak tudja, hogy mi lesz, és
miért mond. Oké, leegyszerűsítve, igen. Azt mondja, hogy én most nem azon az oldalon mutatom meg neke magamat, amit ki lehet fejezni egy névvel például, mert ez az eszenciám. És itt nem kell csodálkozni, hogy fognak olyan dolgok történni, amiket te nem értesz.
De akkor is így